Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni Mózes második könyvéből a következő verseket, igeverseket. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. Hogy könnyebben el tudjuk helyezni a felolvasott szakaszt, pár mondat arról, ami előtte van, meg majd menet közben, ami utána. A nép vándorol. Egyiptomból kijöttek, Mózes szavára hallgattak, hittek neki, hogy ő az Isten küldöttje, bár azt nem nagyon tudták, hogy ki ez az Isten, mert hát nem találkoztak vele, nem jelent meg nekik, nem mutatkozott be nekik, de itt volt ez a Mózes, aki annyira lelkesen és olyan hitelesen tudott erről az egészről bizonyságot tenni, hogy egy egész nép hallgatott rá. Elindultak tehát ki a szolgaság földjéről, és mentek, és sokszor menekültek. Hova is? Hát oda, amit így nevez az ige, hogy az ígéret földje felé. Az ígéret földje felé. Mondhatjuk, a nép vándorol, a biztos rossz már mögöttük van, ugye ez a szolgaság, ez a rabszolgaság, de a biztos jó viszont még csak előttük van. És talán éppen ezért még annyira bizonytalan ez a jó, az ígéret földje, mert még előttünk van, mert még nem értünk oda. Annyira messzinek tűnik néha az ígéret földje. Biztos létezik egyáltalán? Van ilyen? Biztos megérte érte ott hagyni a biztos rosszat? Hiszen ott legalább már mint Egyiptomban volt kiszámítható étel. Hogy milyen arra már nagyon nem emlékeznek, de így a távolból úgy rémlik, mintha húsos fazekak lettek volna. Na persze, a rabszolgáknak húsos fazekak. De tudjátok, az idő az mindent megszépít. És itt mi van? Itt mi vár ránk? Körbenézünk, és nem látunk más, csak pusztaságot, csak sivatagot, csak ránk leselkedő veszélyt, és vándorlunk az ígéret földje felé, amely egyáltalán létezik. Nem csak meg lettünk vezetve, vándorlunk az ígéret felé, de itt most nem olyan dolgok vannak, amiért érdemes volt otthagyni még akár a szolgaságot is. A sivatag teli van mérges kígyókkal, skorpiókkal, sokszor nincs mit enni és inni, teljesen ki vagyunk szolgáltatva, de kinek is? Minek is? Végső sorban annak az Istennek, akit még csak nem is láttunk igazán, akit még csak nem is ismerünk igazán. Annak, aki bár egy-két trükköt, akarom mondani, csodát már megtett, és azért ebből, hát úgy lehet következtetni, hogy azért tényleg ott lehet valami, tudhat valamit ez az ismeretlen Isten. Emlékszünk, ketté vált a tenger, meg eltűnt a fáraó serege benne, meg víz fakadt a kősziklából. Persze, emlékszünk mi ezekre, de most annyira el vagyunk keseredve. Mert olyan messzinek tűnik ez az ígéret földje. Meg egyébként is. Ha már ezeknél a csodáknál tartunk, kedves Mózes, és áttételesen kedves Isten, hát azért ne haragudj, hát te hívtál ki minket, a te szavadra indultunk el azért, hát az a minimum, nem, hogy vigyázol ránk, hogy megőrzöl bennünket, hogy nem engeded, hogy bajunk essen, hiszen mi jók voltunk, mi hittünk neked, azért ez a minimum, nem, hogy őrzöl minket. Mózes naponként hallgatott ilyen és ehhez hasonló mondatokat. Vagy nevezzük inkább ezt morgásnak, vagy nevezzük inkább ezt félelmeknek. Naponként zúdította rá a nép az elégedetlenséget. És minden nappal, ahogy egyre messzebb volt már a szolgaság, egyre szépült az emlék, és minden nappal, ahogy egyre, bár közelebb volt az ígéret földje, de még mindig olyan messze, annál nagyobb volt az elégedetlenség. És Mózes naponként ki volt téve a morgásnak, a bántásnak, a szurkálódásnak, és bizony ő is ember volt. És bizony meglehetősen le tudta őt is húzni a hálátlan, vagy sokszor inkább roppant gyermeki hittel rendelkező tömeg, az elégedetlenkedés. De mi lesz a nyájjal, hogyha a vezető is meginog? És Mózes is ember. És mi lesz a vezetőből, hogyha a rábízottak nem bíznak benne? Mi lesz? Egy megfáradt, egy kemény, egy érzéketlen, egy erőből, tekintélyből parancsolgató főnök lesz. Mint ahogy látjuk is nyomát Mózes életében is ezeknek a dolgoknak. Tudjátok, pont ezt nem akarta Isten. Hiszen, hogyha ő sem így működik, akkor az ő választottjai se így működjenek. Hiszen ő sem ért soha vissza a hatalmával, az erejével, ő sem leli kedvét a főnökösködésben. Nem szeretné látni Mózest bekeményedni, hogy aztán kiégve, bizalmát vesztve, parancsokat osztogató, megközelíthetetlen főnökké váljon. Minden nyájnak szüksége van vezetőre, aki szintén vezetett Istentől. És most érkezünk el a felolvasott szakaszhoz. Mert azt olvashattuk, hogy Isten felhívja Mózest a hegyre. Felhívja őt a hegyre. Már maga a kép is szimbolikus. Kiemeli őt abból a közegből, ahol van, amiben már belefáradt, ahol csak a hálátlanságot tapasztalhatja. Kiemeli föl a hegyre, ott más a levegő. Nem csak a szó fizikai értelmében más a levegő. Más a közeg ott, mert ott Mózes az Isten jelenlétében fog lenni. Kiemeli őt és felhívja a hegyre. A nép maradott lent, ő felmegy, és viszi magával minden keserűségét, fájdalmát, a sok bántást, amit kapott, a hálátlanság tűhegyes szúrásainak apró sepphelyeit. És ott a hegyen, az Isten jelenlétében elkezd panaszkodni Mózes. Emlékszel? Ezt mondja Mózes az Úrnak, nézd! Te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adott tudtomra egészen pontosan, hogy hogyan is csináljam ezt. Pedig azt mondtad, emlékszem, azt mondtad, hogy név szerint ismersz engem, tudod ki vagyok, tudod mik a gyengeségeim, tudod mik az erősségeim. Azt mondtad, hogy elnyertem a jó indulatodat. Hát ha valóban elnyertem, akkor most mutasd meg magad nekem. De ne csak úgy homályosan, ne csak úgy, hogy hinnem kelljen megint, hanem minden kétséget kizárólag. Látni akarlak, tudni akarlak, hogy erőm legyen utána folytatni a küldetést, amire hívsz. Nézd, fejezi be. És lehet, hogy ennél a szónál úgy le is mutatott a hegyről. Nézd, hát az ott az a nép, az mégiscsak a te néped. Mit kezdjek velük? Elfogyott a bölcsességem, elfogyott az erőm. Nem tudok tovább lépni a saját okosságomból. Mózes panaszkodik. Mire vágyik valójában szerinted? Mire vágyik Mózes, amikor úgy érzi, hogy elfogyott az ereje, és úgy elege is van ezekből az emberekből? Valami csodálatos kis kütyű-mütyűre, ami majd jelzi ezután a sivatagban, hogy merre van a kígyó, meg a skorpió, így pittyek hangosan, és akkor majd ki tudják kerülni. Vagy esetleg vágyik egy jól megtermett, kigyúrt testőr csapatra, akik ha kell, majd akkor előre, ugye nevelési célból majd jól elnáspángolják ugye azokat, akik állandóan morognak, és ők a hangadók, és lehetne ezt a buta sort folytatni, mert nyilván, hogy nem erre vágyik. Ez semmit nem old meg. Mélyebben van itt a gond. Mire vágyik? És tudjátok, itt ismerszik meg Isten mindenkori embere. És így ezzel tűnik ki mindenkori követője az Istennek. Csak egy dologra vágyik. Hogy legalább ő maga lehessen szikla szilárdan biztos abban, hogy az, aki őt feladatra küldte, az vele van. És nem hagyta előtt. bármennyire is zúgolódik és forrong a világ körülöttem. Az az Isten, aki engem elhívott, akiért én léptem, akiért kockáztatom az életemet, a kényelmemet, a biztonságomat, az velem van. Csak erre vágyik Mózes. Ebben erősíts meg, Uram, ennyit kér. Mutasd meg magad nekem. Sokszor mi emberek meg se tudjuk fogalmazni, hogy mire vágyunk igazán. Olyan szép, sokszor utaltam már rögtön az ember teremtésénél, ahogy leírja a Biblia, hogy Ádám jár kell csak ott a paradicsomba, ahol ugye minden ideális és tökéletes. És nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baja, csak érzi, hogy nem jó. És akkor az Isten azt mondja, hát nem jó az embernek egyedül lenni. Adok mellé élő segítőtársat. Hányszor van ilyen az én életemben, a te életedben? Nem tudod, hogy mi lenne jó. Nem tudod, hogy mi a bajod. Nem tudod, hogy miért érzed azt a feszültséget ott belül. De olyan jó lenne kiengedni. Olyan jó lenne egy kicsit kiszakadni az egészből. Valahogy Mózesnek ez a sok-sok mondata, amiket így elmond, több mondat tényleg, valahogy ebből is azt érzem, hogy ő is csak úgy körülírja, hogy mi a baja. Ő se tudja jól megfogalmazni. De a végére úgy kikristályosodik. Mutasd meg, hogy velem vagy. És semmi más nem érdekel. Mutasd meg, hogy velem vagy, és akkor nem érdekelnek a kígyók, se a skorpiók. Akkor nem érdekel se az éhség, nem érdekelnek a hálátlan panaszkodók, mert velem vagy, Isten. És ha az Isten velem, kicsoda ellenem? Na, itt álljunk meg egy kicsit. Mert ugye tudjuk, teli van a Biblia ilyen mondatokkal, ugye? Hiszen nekünk reformátusoknak is ez az alapmondatunk, ugye? Ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? És hányszor olvassuk a Bibliában, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Hányszor olvassuk azt a Bibliában, hogy csak hinned kell, és minden megoldódik, és az Isten majd megsegít, és az Isten majd megoldja, és az Isten majd kézbe vesz. Szeretjük az ilyen mondatokat, persze, szeretnénk hinni ezekben a mondatokban, de, és nyilván most provokatív a kérdés, de nem unjátok már egy kicsit ezeket? Mert a világ biztos, de lehet, hogy a te életed is, minthogyha valójában nem erről szólna. Rendben, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, és én hiszek, vagy legalábbis akarok hinni, de mégsem érzem azt, hogy annyira győztes lennék. Hány tisztességes templomba járó ember sóhajt fel így, amikor senki más nem hallja, amikor egyedül van. Ki szabad ilyeneket mondani? Meg lehet ilyeneket fogalmazni az Isten előtt? Vagy ilyenkor bekattan a jó neveltetésünk, és azt mondjuk, hogy jaj, ilyeneket még gondolni se szabad. Talán, hogy még jobban érzékeltessem, hogy mire is gondolok. Pilinszky Jánossal, a hithű katolikus költővel beszélgetett egyszer egy pszichológus. Ez a pszichológus írta le a beszélgetést. Így kezdődött, azt mondja a költő, utálak benneteket, pszivel kezdődő foglalkozásúakat. Miért utálsz minket, János? Kérdezte a pszichológus. Azért, mert nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, a gyereknevelését, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, és összeomlik. A valóságban, folytatta a költő, az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól vagy rosszul elviselhető. Óriási a különbség köztünk, barátom. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség? Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Úgy fejezte be pszichológus ezt a leírást, hogy szíven döfve mentem ki a költőtől. Szíven döfve. És sokszor úgy érzem, hogy ki lehetne egészíteni a költőnek ezt a gondolatát, azt, hogy utálok benneteket pszivel kezdődő foglalkozásokat, még annyi más foglalkozással, de lehet, hogy sokszor oda kéne tenni akár a lelkészt is emögé, vagy az egyházat, vagy az egyházi embereket. Mert olyan sokszor megyünk félre mi is, ez az igazság. És ez nem azt jelenti, hogy ne hinnék abban, hogy ha az Isten velem, akkor kicsoda ellenem, de azt jelenti, hogy már van annyi tapasztalat a hátam mögött, igen, láttam már annyit az életben, hogy be kell ismernem, igaza van a költőnek. Rengeteg olyan helyzet lesz, amire nincs megoldás. Rengeteg olyan helyzet lesz itt a Földön, amíg itt élek, ami nem fog megoldódni. Ezért, hogyha folyamatosan azzal traktálok esetleg benneteket, hogy csak higgy, meg még jobban higgy, összeomlasz, ahogy a költő mondja. És én is összeomlok. Olyan szép ez az utolsó mondata, hogy megfogalmaz, amit megfogalmaz, azt mondja, ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Irgalomra és kegyelemre. Mert talán te is sokszor érezted, hogy bár szeretnéd hinni az ilyen mondatokat, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, de mégsem érzed magad nyugodtan. Valahogy ott belül mégsem nyugodsz meg tőle, mert az van, amit a költő mondott, hogy nem tudod apró pénze váltani. Érezted már így magadat? Hogy egy kicsit eleged van a sok szép, egyébként igaz mondatokból, mert mintha téged ezek állandóan elkerülnének ezek az igazságok. Mert az életben tragédiák vannak, mondja a költő, amire semmilyen más hatásos gyógymód itt a Földön nincs. Nincs megoldás rá, sokra nincs, de egy dolog van, irgalom. Egy dolog van, kegyelem. És ezt ígérte valójában az Isten. Mózesnek is ennyit ígért csak, nem azt ígérte, hogy egy 4x4 sávos autópályán elcsoszogtok majd szépen az ígéret földjére. Nem azt ígérte Mózesnek sem, hogy nem lesznek nehézségek, hogy nem fognak beléd kötni, hogy nem fognak téged megszégyeníteni, hogy nem fognak akár majdnem megfogni és tűzre vetni. Azt mondta viszont, ha én veled vagyok, akkor azt arról te tudni fogsz. És erőd lesz nem megoldani, hagyjuk már ezt, túlélni. Megélni, megtanulod elfogadni, és ez már valójában olyan, mintha megoldottad volna. Isten elkezdi gyógyítani az ő fáradt gyermekét, és megkérdezi tőle, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Megnyugtat? Mózes azt mondja, mi az, hogy megnyugtat? Sőt, ha nem jössz velünk, akkor inkább ne is vigyél sehová minket. Hát mi másból tudnánk meg, hogy én is a te népe, hogy én is ez a nép, a tiéd vagyunk? Ha nem abból, hogy velünk jössz. És mi már tudjuk talán, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek majd mérges kígyók, meg skorpiók, meg víztelenség, meg észtelenség. De azt jelenti, hogy ha te velünk jössz, akkor elindulunk. Ennyit jelent csak. És olyan szép a vége, a befejezés, ezzel fejezem be én is. Isten azt mondja Mózesnek, hogy gyere ide. Van egy hely nálam, itt a kősziklán. Gyere! Gyere, ha már eleged van a süppedős homokból. Hát a puszta meg a sivatag az homok. Gyere! Gyere, van egy hely nálam. És ott nem fog besüppedni a lábad. Ott nem kell félned attól, hogy majd mi van ott benn, mi bújik elő a homokból. Gyere, van egy hely nálam, itt a kősziklán. Gyere, állj ide! Van hely nálam. Lehet, hogy úgy érzed most, Mózes, hogy ott lenn nincs helyed már, mert nem értenek meg téged, mert olyan mások ezek. De tudd, hogy nálam van helyed. Gyere, van egy hely nálam itt a kősziklán. És Mózes életében hiszem, hogy ez egy fordulópont lehetett. amikor rájött egy nagy titokra, amit talán így is meg lehetne fogalmazni, nem ami vagy tart vissza attól, hogy az lehess, aki szeretnél lenni, hanem az, amit nem gondolsz, hogy vagy, tart vissza attól, hogy az legyél, aki szeretnél lenni. Nem ami éppen vagy tart vissza attól, hogy az lehess, aki szeretnél lenni, nem. Hanem amit nem gondolsz magadról, hogy vagy. Amit nem gondolsz magadról, hogy benned van. Amit nem gondolsz az Istenről, hogy benne van. Akadályozz meg sokszor abban, hogy beteljesítsd a küldetésed. És ezt tanulja meg ott Mózes a hegyen. Mert az Isten elkezdi őt gyógyítani és formálni. És rávilágít arra, hogy hát eddig is veled voltam, eddig is ott voltam, benned és előtted és vezettelek. És Mózes észreveszi, hogy mindez, amit kért, az már megvan. Az már eddig is adott volt. Csak föl kéne fedezni. Csak el kéne merni hinni. És Mózes utána ezzel, az örömmel megy le a hegyről, kezébe a két kőtáblával. És aki ismeri a folytatást, tudja, hogy elég hamar szétrebbent ez az öröm. Sőt, apró darabokra is tört a kőtábla, amikor Mózes meglátta, hogy annyira hiányzott már neki, a népnek, vagy ő, vagy az Isten, hogy gyorsan csináltak is egy aranyborjút, és elkezdték imádni. És gondolj bele, lemegy a hegyről, és utána ezt látja. És Isten, mit csináltál volna ezután? Mert én lehet, hogy nyugdíjazást kértem volna. Hát ez nem igaz. Hát most beszéltünk, hát Uram, most bíztattál, és akkor ez van. Csak közben ő már talán ezt megértette. Azt a titkot, amiről az előbb beszéltünk. Ez különböztet meg engem, mondja Mózes. Az, hogy te velem vagy. Mi különböztet meg téged minden más embertől? Amen.